November 28-án Egerben Kereszténység és Európa címmel tartott rendezvényt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Győri szervezete. Az elhangzottakból Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus parlamenti képviselő előadásának egy részletét idézzük fel. Az est moderátora Lanzendorfer Erzsébet volt.
Magyarországnak nincs olaja, nincs aranya, de van szürke állománya, amit pallérozni kell, ami az iskolában történik. Azért az nem semmi, hogy a magyarság létszámához viszonyítottan Magyarország, a magyarság adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak. Hát most is jó lenne egy olyan oktatáspolitika, amely az általános iskola első osztályától már képezi a jövő Nobel-díjasait. De hát szemünk előtt zajlott az oktatásügy teljes szétverése. Bezárták a kisiskolákat, tanyasi iskolákat, csökkentették a gimnáziumok, a szakiskolák számát. Ugye az idén 10 000-rel kevesebben jelentkeztek felsőoktatási intézményben, nyilván a bevezetett tandíj is hozzájárult ehhez, amit aztán most kénytelenek voltak visszavonni a népszavazás után. Én azt kérdezem képviselőtársamtól, hogy egy ilyen mélységben levő szétvert iskolarendszer feléledéséhez van-e még remény, hogyha egyszer mégis mi kerülünk kormányra?
A 20. század 20-as éveinek elején a magyar társadalom háta mögött volt egy vesztes világháború, sok 10 000 halottal, elszegényedett családokkal, éhínséggel. Néhány aljas forradalom, néhány olyan forradalom, ami szintén megtizedelte a lakosságot, és erkölcsileg is nagyon sokakat tönkretett. És mindenre jött a legnagyobb borzalom, az a fajta csonkolás, ami az országunk területét, lakosságát egyharmadára csökkentette. Ez egy olyan csonkolás volt, amelybe kis híján elvérzett a magyar nemzet, és akkor jött egy olyan politikai erő, és annak egy olyan zseniális kultúrpolitikusa, aki egyre inkább úgy látom a 20. század egyik legnagyobb szellemi és politikai erejét képezte, Gróf Klebersberg Kuno, nehéz kimondani a nevét, ugye nem is magyar név, aki felismerte azt az evidenciát, hogy egy országot talpra állítani és felemelni csakis a kultúráján, az oktatásán keresztül lehetséges. És megvalósította azokat a reformokat, amelyekből mindmáig táplálkozik a magyar iskola. És nem csak, hogy szakmailag nagyon jó elgondolásai voltak, nem csak, hogy ehhez meg tudta szerezni az adott területnek, a pedagógusoknak, egyetemi oktatóknak, a kultúra képviselőinek, sportolóknak a támogató együttműködését, hanem ahhoz is volt zsenialitása és ereje, hogy ehhez a költségvetést is hozzá tudja rendelni, mert a legszebb szándék is kudarcba fullad, hogyha a költségvetés oldaláról ezt nem támogatják meg. A válaszom tehát Erzsébet kérdésére az, hogy van előttünk minta, és meg lehet csinálni, és akár le is ülhetnék, és azt mondanám, hogy menjünk haza, és olvassuk Kuno grófnak az élet munkáját, de azért ezt mégsem fogom tenni. És megpróbálok egy-két olyan összefüggést megmutatni itt, amelyet fontos, hogy mindenki világosan lásson, azok is, akik nem iskolában dolgoznak. Mert hogy az oktatás mennyire fontos kérdés, mint a kultúra része, az nem Kuno gróf ismerte fel először, hanem felismerték a 18. század felvilágosult abszolutista uralkodói, akik akkor az európai történelemben először elkezdték állami szabályozó eszközzel az iskolát a hatalmuk alá vonni. A magyar történelemben ez Mária Terézia idejében fordult elő, amikor megalkotta az első oktatási törvényt, a Ratio Educationist, amely egyúttal az első tanterv is volt. Nos, ez volt az a felismerés szerte Európában a 18. században, amitől kezdve az állam az iskolák ügyét valahogy irányítja, sokáig még pénzzel nem támogatták, az az egyházak dolga volt, de már szabályozták, törvényeket alkottak, míg több mint két évszázad múltán, ugye odáig jutott Európa szerte és a fejlett világ szerte az oktatásügy, hogy az állam generális felelősséget visel az oktatásért, és kimondják a mindenkori oktatási törvények, hogy az oktatás nevelés az állam kötelessége, és az oktatás az ingyenes. Másfelől kötelessége a polgárnak is, akinek iskolába kell járni, a tankötelezettségnek is már 200 éves története van. Nos, tehát a magyar iskola, de nem 200 évre nyúlik vissza, vagy 200 akárhány néhány évre Mária Teréziáig, hanem több mint 1000 évre. És miután a rendezvénynek a címe Kereszténység és Európa, itt meg kell mindenképpen állni egy pillanatra és fejet hajtani azelőtt, amit a kereszténység az iskoláért tett itt Magyarországon is. Mert nem biztos, hogy mindenkinek a tudatában van, hogy a magyar iskola régebbi intézmény, mint maga a magyar állam, hiszen 996-ban alapították a Géza fejedelem által az országba hívott bencés szerzetesek. És a kereszténység volt az, amely megteremtette az iskola hagyományait, az erősségeit, amelyeket jól felismert Kuno gróf tovább tudta ezt fejleszteni, mások nevét nem áll módomban felsorolni, mert az időm kevés, és amely azt eredményezte, ahogy Lanczendorfer Erzsébet nagyon helyesen mondta, hogy bizony a magyar iskola a 20. század derekára is még olyan nagyságokra emelkedett, hogy világszerte tekintélyt szerzett magának. És ezt tette a vesztes világháborúk, a forradalmak és Trianon után. Most akkor azzal érdemes szembenéznünk, hogy mitől lett mára olyan gyenge. Miért érezzük mindannyian, akár tanárok vagyunk, akár diákok, akár szülők, nagyszülők, vagy csak ennek az országnak polgárai, akik halljuk, hogy mi történik a hírekből, és mindannyian tapasztaljuk most már, hogy nagyon nagy baj van az iskola körül. Az oktatás politikusok azt mondják, hogy igen, mert a nemzetközi PISA mérések megmutatták, hogy a 15 éves magyar fiatalok kompetencia tudása messzire elmarad a nemzetközi átlagtól. Erre azt mondom, hogy ez igaz, de nem ez a legnagyobb baj. Mert ez már csak következmény, és ennek az okai nem feltétlenül ott vannak, mint ahol a hivatalos oktatáspolitika keresi, és miután az okok máshol vannak, az ebből levont következtetéseket is máshol kellene keresni. A magyar iskolát évszázadokon keresztül, és különösen a 20. században sok tartóoszlop tette erőssé. Ezek közül hármat említek csak meg, mert kevés az időm. Az első tartóoszlop az volt, hogy a magyar iskola nagyon erős, jó nevelő iskola volt. Nem porosz iskola. Ne üljenek föl szakmailag dilettantizmus vagy szándékos ferdítés azt állítani, hogy a magyar iskola porosz iskola volt. Nem, a porosz iskola az az a katonai iskola, amit Ottlik Géza iskola a határon című regényéből megismerhetünk. Nem ez volt a jellemző, hanem egy normákat, értékrendet követelő olyan pedagógiai kultúra, amely eszményekből, ideálokból vonta le a saját nevelési céljait, követelményeket állított a gyerekek elé, megdolgoztatta őket, feladatokat adott nekik, és bizony a követelményeket, kimondom a szót, a kötelességeket teljesíteni kellett. És ha a kötelességet nem teljesítették, akkor jött a büntetés, vagy egy szemöldök összevonás, vagy egy komolyabb büntetés az elnyelnyén keresztül, egészen odáig, hogy eltávolították az iskolából azt, aki nem teljesítette a normákat, a közösségnek a normáit, ami nem a rosszándékú gonosz igazgatónak az autokrata elgondolása volt, hanem a közösség érdekét szolgáló normákat. Ezt nevezzük röviden normatív pedagógiának, ez jellemezte a magyar iskolát, amelytől nem volt idegen soha a gyermekközpontúság. Hiszen a gyermeket mindig is szerette a magyar iskola, kötetnyi, könyvtárnyi irodalom szól azokról a névtelen pedagógusokról, akik a gyermeket a tenyerükre emelték, és nekik volt köszönhető, hogy a gyermekből később esetleg világhíres felnőtt, vagy tisztes szakember vált, tehát a nevelés. Most nézzük meg, hogy mi van ma az iskolában. Hát a nevelés romokban hever, mint tudjuk. Mi idézte ezt elő? Az a fajta értékrelativista szemlélet, mind a politikában, mind az egész országunkat behálózó ideológiában és a nevelés filozófiában is, amely nem azt tanítja a gyereknek és az embernek, hogy teljesítsd a kötelességedet, dolgozzál, hanem azt, hogy valósítsd meg önmagadat. Ez a liberalizmusnak a fő jelszava, az a fajta rosszul értelmezett szabadság, amely csak az egyén szabadságával és boldogságával törődik, és nem törődik a többiekkel. Ami önmagában anakronizmus, mert nagyon jól tudjuk, hogy az ember társas lény, és nem lehet boldog akkor, hogyha a környezete frusztrált. Nos tehát ez a valósítsd meg önmagad, szerezd meg, fogyaszd el, élvezd, de ne törődj mással, jöjjön el az én országom. Ugye olvastuk a megdöbbentő plakátot a 2006-os választások küszöbén. Ez mind azt diktálja a gyereknek, szülőnek, és a társadalomnak, hogy nem kell engedelmeskedni, nincsenek kötelességek. Na most ez még mindig nagyon távoli, nézzük meg egy kicsit konkrétabban, miben jelenik meg ez az iskolában, azokban a jogszabályokban, amelyek ezt lehetővé teszik, mi több kárhoztatják ennek az ellenkezőjét. 2003-ban módosították a közoktatási törvényt, minden évben módosítják, zárójelben megjegyzem, a 93-ban született törvényt már 26-szor módosította a parlament, gondolhatják, micsoda stabilitás van az oktatási rendszerben így. Nos, a 2003-as módosítás például bevezette azt, hogy tilos az alsó tagozaton megbuktatni a gyereket. Ami pedagógiailag elfogadhatatlan, ugyanis azt mondja, hogy alapok nélkül lehet tovább építkezni. Legalább 2000 éve tudjuk, hogy csak erős sziklára lehet stabil házat építeni, így van ez a pedagógiában is. Ezért azok a gyerekek, akik elsőben, másodikban nem tanulják meg az írás-olvasás számolást, és tovább mennek a társaikkal, igen nagy valószínűséggel, egy-két pedagógiai csoda mindig van, azt nem zárom ki, de igen nagy valószínűséggel sosem fogják behozni a hátrányaikat, mi több, a többit is visszahúzzák a tanulásban. De ez még valahogy mindig kezelhető lenne. Számomra a legsúlyosabb üzenete ennek a törvénymódosításnak, ezt 2003-ban is elmondtam interjúkban, akkor is így láttam, most már világos, hogy ez bekövetkezett. Ugyanis ez azt üzeni a gyerekeknek és a szülőknek, és elsősorban a legalacsonyabban iskolázott félanalfabét a szülőknek, akik gondolkodni valamikor, ha tudtak is, már erről leszoktak, azt üzeni, hogy nem kell a kötelességedet teljesíteni. Akkor is boldogulhatsz. És ennek a jelenségnek az az eredménye, hogy a kisgyerek odaáll csípőretett kézzel az igazgatója elé, meg történt esetet mondok, és azt mondja neki szemtelenül, hogy dumálhat nekem az igazgató bácsi, úgyse tehet ellenem semmit. Sorozatban kimutathatnám azokat a jogszabályokat, azokat az oktatáspolitikusi nyilatkozatokat, amely miatt ma az iskolában nagyon sok helyen lehetetlen helyzetbe került. Pedig ez az erőssége volt az iskolának. Akkor nézzük meg itt a nevelés terén, hogy mit lehet tenni, és mit kell tenni, hogy megforduljon ez a tendencia. Mert látjuk, megkéselik egymást a gyerekek az iskolában, megverik a tanárokat, sorolhatnám a negatív tüneteket, amelyekről nyilván önök is tudnak. Nos, először is már most is lehetne tenni, van nekik is lehetőségük, több, mint amennyit hisznek, ha élnek a törvény adta lehetőséggel, olyan pedagógiai programot alkotnak, és ezt nyilvánvalóvá teszik, ami védi őket is. Mert az elbürokratizálódott társadalmunkban a szép szóból sokan nem értenek, de annak értenek, hogy mi van leírva a jogszabályba. A szülő ugyanis aláírja, hogy tudomásul vette a pedagógiai programot, abba be lehet venni nagyon sok olyan neveléssel kapcsolatos eljárást, módszert, követelményt, ami nem ütközik a törvénybe, és aminek mentén az iskola nevelő munkája javítható. Tudok olyan iskoláról, ahol szülők fordították meg a negatív tendenciát, volt köztük egy-két pedagógus, egy-két jogász is, nagyon okosan, nagyon bölcsen, letették az iskola asztalára, hogy azt akarjuk, hogy ez legyen a pedagógiai programban, hogy ezt hajtsa végre az iskola, ha ezt nem teszik, hát sajnáljuk, de akkor elvisszük más iskolába a gyerekünket. És miután a gyerek drága kincs, ma az iskolának, mert pénzt jelent, az iskola meg tudta fordítani az egész nevelői arculatát, de az a 12 szülő, mint iskolaszék azóta is gondosan ügyel a jelenségekre. Meg lehet tehát csinálni összefogással, bátorsággal és önmagunk nem kímélésével.